Hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt leveléből, az első levélből, a 15. részből. Tehát a korintusbeliekhez írt első levél 15. részében az első 4 vers, valamint a 12-től 20-ig terjedő versek így szólnak hozzánk. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem nektek, melyet be is fogadtatok, melyben állotok is, mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett. És hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek. Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincs halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is, sőt, az Isten hamis bizonyság tevőinek találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek. Még bűneitekben vagyok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül. Zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Drága testvéreim, legutóbb az apostoli hitvallásnak a harmadik szakaszából a bűnbocsánatról szóló részt tekintettük át, megértve, hogy a Szentléleknek a műve, hogy a bűnösök egyszer csak elhiszik Jézus evangéliumát, hogy tudnélik Isten az ő fiának a véreért megbocsátott nekik minden ellene elkövetett bűnt, és ebben híve Istenhez térnek az emberek, és őrá figyelve, őt imádva, őneki engedelmeskedve kezdenek el új életet élni. Láttuk, hogy ezekből a bűnbocsánatot elhívő emberekből építi fel a Szentlélek a szentek közösségét, a keresztény anyaszentegyházat, aminek létét ugyancsak hisszük. És így érünk el a Szentlélek harmadik nagy művéhez, tudnélik a test feltámasztásához. Ugye hiszem a keresztény anyaszentegyházat, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását. A keresztény anyaszentegyház a bűnbocsánatot nyert emberekből áll, akik egyszer eljutnak a test feltámadásának a csodájára. Az apostoli hitvallásnak ez a tétele azt a bibliai és különösképpen is újszövetségi igazságot vallja meg, miszerint Jézusnak az utolsó ítéletre való második eljövetelekor, az ő dicsőséges eljövetelekor döbbenetes dolog fog történni, nevezetesen feltámadnak a halottak. Feltámadnak a halottak. Ennek a legmeggyőzőbb előadása Pál apostolnak a felolvasott ige szakaszban található, az 1 Korintus 15-ben, amit szoktunk a feltámadás himnuszának nevezni. De nézzük most, testvéreim, hogy először is mi az a test feltámadása. Mire gondolunk, amikor erről vallunk? Nos, ez egy csoda, röviden kifejezve, ez egy csoda. De egy olyan csoda, ami egyszer már megtörtént a világtörténelembe. Megtörtént, tudnélik, Jézus Krisztussal. És éppen azért, mert ő vele megtörtént, ezért majd meg fog történni mindenkivel. Az összes halott lelke, személyisége újra testet ölt, És tulajdonképpen, ha a feltámadást röviden akarnám meghatározni, akkor már meg is határoztam, mert a feltámadás újra testet öltést jelent. Ezt szeretném is aláhúzni. Testet öltést jelent. Hiszem a testnek föltámadását. A bibliai információkat kutatva, testvéreim, észre kell vennünk, hogy a feltámadáskor mégis hatalmas különbség lesz két embercsoport között. Noha olvassuk a Dániel könyvében a 12. részében, hogy akik alusznak a föld porában felserkennek, és olvassuk Jézusnál az János evangélium 5. részében, hogy eljön az óra, melyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát és kijönnek, de azért ezek az igék, amik rámutatnak arra, hogy minden halott föltámad, ezek folytatódnak. És az egyik úgy folytatódik, hogy némelyek az örök életre támadnak fel, némelyek pedig a gyalázatra és az örökké való utálatosságra. Jézus pedig úgy fogalmaz, hogy akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására jönnek ki a sírból. Így lesz feltámadásuk, ahogy az abcselben olvassuk, mind igazaknak, mind hamisaknak. Tehát a testet öltés az istenfélőkre is, meg az istentelenekre is, a Jézus Krisztus evangéliumában hívőkre is, meg nem hívőkre is egyaránt vonatkozik. Testet öltenek a halottak. Melyben kijönnek a sírból, egyik megy majd az örök életre, másik megy az örök kárhozatra. Ebben a testben. Persze kérdés, hogy milyen lesz ez a test, amiben föltámadnak a halottak. Na mostan az istentelen embereknek, a Jézus Krisztusban nem hívő embereknek a feltámadott testéről a Biblia alig mond valamit. Nem részletezi a Biblia, hogy miféle testben jönnek elő a halálból az istentelen emberek, akiknek nem kellett a Krisztus, akinek nem kellett az evangélium, akik önmaguk isteneiként, önmaguk uraiként élték le az életüket. Nem részletezi a Biblia ennek az ő feltámadott testüknek a minőségét. De az biztos, hogy azután ebben a testben kell elszenvedniük az utolsó ítéletet, és ebben fognak elmenni a második halálra, az örök kárhozatra. Ők mindig is Isten nélkül akartak élni, akaratuk ellenére Isten nem fogja őket üdvözíteni, oda jutnak, ahova akartak mindig jutni, az Isten nélküliségnek a sötétségébe. Ez a szenvedést jelenti a számukra, és ez legalábbis az én számomra eléggé ijesztő. Ijesztő az, hogy akik nem akartak Jézus Krisztusban hinni, akik inkább ragaszkodtak az önmaguk istenségéhez, önmaguk akaratát, eszét, érzelmeit követték, azok az emberek, akik megvetően a hazugságot választották maguknak, és Istentől elfordulva, azoknak az embereknek nem csak lelkük jut a kárhozatra, hanem a lelkükkel együtt testük is oda jut. Elmennek testben a pokolra. Amikor egy ilyen ember, egy istentelen ember, testvérek meghal, most erről nem tudunk részletesen beszélni, de rögtön az Úr Jézusnak az ítélőszék elé áll, és rögtön a szenvedésnek a helyére kerül, ahogy a gazdag és Lázár példázatában ezt Jézus elmondta. De ott, amikor a gazdag ember fölemeli a szemeit kínokban lévén, akkor nem csak az történik, amit ott olvasunk a példázatban, hanem az emberbe tudatosul az is, hogy lesz neki feltámadása. Ő neki lesz feltámadása. De az a feltámadás az ő számára semmiféle vigasztalás nem jelent, sőt éppen, hogy még csak súlyosbítja a szenvedését, mert amikor majd megkapja azt a nem tudjuk pontosan milyen testet, akkor nem csak a lelke fog szenvedni, hanem ez a lélek egyesülve újra a testtel együtt csak fokozni fogja az ő gyötrelmeit, kínjait. Ebbe megy el a pokolra, az örök Isten nélküliség szenvedésének a helyére. De a Jézus Krisztusban hívő emberek is feltámadnak. Az ő feltámadási testük azonban más lesz, és erről a Biblia beszél is nekünk, testvérek. És éppen azért, mert bennünket akar a Biblia elsősorban vigasztalni és bátorítani. Elmondja, hogy mi milyen testbe fogunk átváltozni. És erről rendkívüli dolgokat mond a Biblia, akkor is, hogyha ezeket nem teljes mértékben értjük. De az biztos, hogy egy olyan testbe fogunk feltámadni, amely testbe feltámadt az Úr Jézus. Annak a testnek, a feltámadott testnek, vagy mennyei testnek a prototípusa az Úr Jézusnak a sírból kijött teste. Az a test, amiben Jézus kijött a sírból, az a test mindenképpen hasonlított arra, amit megfeszítettek. Hiszen rajta voltak a sebek. Tamásnak mutatta az Úr Jézus, hogy nézd meg a kezeimet, lábaimat, hozd ide az ujjadat, nézd meg. De ez a test, amiben az Úr Jézus kijött a sírból, ez mégis más volt, mint amit a keresztre feszítettek. Úgy mondjuk, hogy ez a test ahhoz képest megdicsőített test volt. Anyagi test volt. Hangsúlyoznom kell ezt, testvérek, hogy anyagi test volt. Az anyagnak mégis egy megdicsőített formájában volt Jézus. Ez nagyon-nagyon lényeges dolog, testvéreim. Amikor mi is feltámadunk, hogy így mondjam, ez a test, amit itt majd valahogy valószínűleg valaki eltemet, ez fog feltámadni, de mégse ebbe a formába, amiben most van az anyagi valónk, hanem egy megdicsőített anyagi formában. Más minőséggel, egy más szintre emelve. Pál apostol ezt a folyamatosságot és mégis eltérést, ezt kifejezi a földbe vetett magocskának a példájával. Amikor mondja, elvetünk egy magot, hát egy kis magot vetünk el, de abból a magból kijön egy kis növény. Nem az a mag jelenik meg, de mégis az a mag jelenik meg, csak más formában. Nagyon szép ez a példa, és rámutat arra, hogy amikor bennünket is, mert itt rólunk is szó van, bennünket is eltemetnek valószínűleg, akkor ennek a testnek a feltámadásakor ez a test fog feltámadni, de egy másik formában, egy másik alakban. Úgy mondom csak, hogy megdicsőített anyagban. Tulajdonképpen ez bármelyik halottra igaz, mindegy, hogy valakit koporsóba temettek, vagy urnába temettek el, vagy éppen a tenger mélyébe dobtak, vagy elégettek valami mágián, vagy nem tudom, mi történt vele, beleszórtak a Tiszába, vagy nem tudom, hova tették. A lényeg, testvérek, hogy abból a testből, annak a maradványaiból Isten előhoz egy új testet, egy megdicsőített testet. Testi alakban leszünk. De egy megdicsőített testi alakban. Nagyon szeretném a szívetekre helyezni, hogy a feltámadáskor nem egy ilyen anyagtalan szellemmé változunk. Tehát van, aki úgy képzel, hogy a feltámadáskor valami anyagtalan szellemmé válunk. Valami lélekből álló lélekké válunk. De nem lesz anyagi testünk, mert az anyagi test az elvész. De lesz anyagi testünk. Lesz anyagi testünk, csak megdicsőített anyagi testünk lesz. Nézzétek az Úr Jézust. Először azt hitték rá a tanítványok, mikor meglátták, hogy valami szellem, valami lélek. És Jézus mondja nekik, hogy jöjjetek ide, és nézzétek meg. Van a léleknek, vagy a szellemnek húsa és csontja? Mondják, nincs. Hát az a léleknek nincsen. Nekem van, mondja Jézus. Én nem lélek vagyok, nem szellem vagyok, hanem testem van. Nézzétek meg a kezem, a lábam, itt vagyok. Jézusról olvassuk, hogy együtt evett a tanítványokkal, ebben a feltámadott alakjában. Amikor mennek a sírjába, az egész ott kezdődik, ugye? Ott vannak azok a lepedők, amikbe beletekerték, de azok üresek. Nincs ott a test. Mert Jézus kijött testben a sírban, de egy megdicsült állapotban jött ki, amelynek egész furcsa jellemzői voltak, de most ebben nem akarok belemenni. Ugyanolyan teste lesz, testvérek, ugyanolyan típusú teste lesz, személyre szabottan, minden hívőnek, amikor feltámad a halálból. A Jézus Krisztus visszajövetelének a napján, és elmegy az utolsó ítéletre, de onnan egyenesen megy az Isten országába, az új égre és az új földre, ami ugyanebből a dicsőséges anyagból lesz. Ugyanebből a dicsőséges anyagból lesz. Azért támadunk fel ebben a dicsőséges anyagias testben, mi magunk, azért kapjuk meg ezt, hogy részt vehessünk, hogy ott lehessünk az Isten újjáteremtett világában. Amely világ, testvérek, ugyanez a világ lesz, ami most van, de mégis ez is egy magasabb szintre emelve. Úgy is mondhatom persze, hogy megtisztítva a sátánnak, a démonoknak, a bűnnek, az isteni átoknak minden maradványától, ami testünk is ilyen lesz. Meg lesz tisztítva, testvérek, ami lelkünk is ilyen lesz ebben a testben. Megtisztítva a bűnnek, átoknak, Isten ellenességnek minden attitűdjétől, minden mozzanatától. Megdicsőített anyagi testben leszünk, testvérek. Erről egyébként az apostol még többet is beszél, és majd talán egy következő vasárnapon fogok erről beszélni. Tudnélik, hogy a mostani testünk meg a megdicsőített testünk között milyen különbségek vannak, mert erről beszél az apostol még részletesebben, és most nem akarok belemenni. Most csak annyit értsünk meg, hogy a feltámadáskor azoknak a teste, akik istentelenségbe haltak meg, az is föl fog támadni, de arról nem tudjuk, hogy milyen lesz. De abban elmennek a kárhozatra. Az istenfélők feltámadnak, de az ő testüknek a minőségéről többet mond a Biblia. Azt mondja, hogy annak a prototípusa Jézus feltámadott teste. Nem csak prototípusa, a garanciája annak, hogy mi is olyanok leszünk, mint ő, a Jézus feltámadott teste. Ebben fogunk elmenni az Isten újjáteremtett világába, az új égre és az új földre. Különös dolog ez, testvérek, de most talán ide illik ez, hogy amit elmondtam, abból legalábbis nekem az szűrődik le, hogy az anyagnak különböző állapotai vannak. És ez egy érdekes dolog, csak egy mozzanatot mondok ezzel kapcsolatban. Valamelyik nap hallottam a rádióba, a debreceni talán atomkutató intézetnek valamelyik kutató munkatársát, valami atomfizikus lehetett, de már idősebb ember volt, aki azt mondta, én az ő szavát idézem, hogy az anyagnak jelenleg 5%-át ismerjük, és 95%-át nem. Még valahol lennie kellene anyagnak. De nevezik sötét anyagnak, meg egyebeknek, akik közöttük a fizikával foglalkoznak, azok talán jobban tudják ezeket a dolgokat, én nem tudom. Engem csak az döbbentett meg, hogy ezek szerint az Isten anyagi világának csak egy egészen kis szeletét ismerjük. Nem ez a minden, amit látunk. Ennél sokkal több az, amit nem látunk. Aminek a létét egyőre csak feltételezzük. De már ez is önmagába arra utal, hogy az anyagnak létezhetnek különböző megjelenési formái. Miért ne létezhetne az anyagnak egy olyan megjelenési formája, amelyben a feltámadott Jézus jelent meg a tanítványai előtt? És miért ne létezhetne majd a mi testünknek is egy olyan állapota Isten hatalmából és erejéből, amelyik más, mint a mostani, de mégis ugyanez. Egy magasabb szintre emelve. Krisztusivá téve. De mégis személyre szabottan. A régi keresztény hitvallások, testvérek, egyöntetűen értékelik ezeket a bibliai tényeket. Ugye az apostoli hitvallást ismerjük, azt mondja, hiszem a test feltámadását. A níceai hitvallás azt mondja, várjuk a holtak feltámadását. Egy kicsit máshova teszi, nem csak hisszük, hanem várjuk. Mert ugye mi is egyszer halottak leszünk, jobb esetben vagy rosszabb esetben. Várjuk a halottak feltámadását. És az Athanázius hitvallás meg azt mondja, az ő eljövetelekor minden ember feltámad a maga testével és számot ad. Mindenhol ott van ez a hit, testvérek, és kérdés persze, hogy az én szívemben meg a ti szívetekben ott van-e. A bibliai tények alapján azt javaslom, hogy legyen ott ez a hit, de hogy igazán vigasztaló ereje legyen, ahhoz azt kell mondanom, hogy higgyetek az Úr Jézus Krisztusba. Mert ha hisztek az Úr Jézusba és követitek őt, mint megváltó uratokat, akkor általa Isten gyermekei vagytok, és akkor nem kell félni a feltámadástól. Ellenkező esetben féljetek a feltámadástól, rettegjetek a feltámadástól. mert az egy borzasztó pillanat lesz. Ellenkező esetben egy boldog pillanat lesz. A második kérdést tenném föl, hogy mikor történik meg ez a feltámadás? Akár az egyik, az istentelenek feltámadása a kárhozatra, akár az istenfélők feltámadása az üdvösségre. Mikor? A bibliai adatok alapján, testvérek, azt kell mondanunk, amit az Úr Jézus mondott. Egyszerű a dolgunk. Mit mondott az Úr Jézus? Azt mondja János evangéliumában, eljön az óra, amikor feltámadnak a halottak. Akik ilyenek erre, akik olyanok arra. Eljön az óra. Ez, testvérek, azt jelenti, hogy minden halott ugyanabban az órában fog föltámadni. Ugyanabban az órában. Az istenfélők és az istentelenek egy időben fognak feltámadni. Abban az órában, amit senki nem tud, ahogy Jézus mondja, hogy arról az óráról pedig senki nem tud, egyedül az én mennyei atyám. Valóban egyedül a mennyei atya tudja azt az órát, amikor visszajön Jézus. Mert ez lesz az óra, amikor feltámadnak a halottak is. Ez egy minősített időpont a történelembe. Ebbe a történelembe, testvérek, amiben mi élünk. Mert itt nem meséről gondolkozunk, nem a legendákról, nem a mitoszok világába kalauzol minket a Biblia, hanem a valóságra utal bennünket, amiben benne élünk, a történelemben élünk. 2016-ban, június, nem tudom, hanyadika. Most van ez az óra, ez a perc. Ugyanebbe az idő folyamba, ugyanebbe a tér folyamba, itt egyszer csak megjelenik Jézus, és itt fog megtörténni a holtaknak a feltámadása. Kimegyünk a temetőbe, nem véletlenül volt kiírva némely temetőkről, hogy feltámadunk. Nekünk is arra kell gondolni, nem kimegyünk a temetőbe, ránézünk szeretteink sírjára, ó, hát ez az ő végső nyugvóhelyük. Nem a végső nyugvóhelyük. Föl fognak támadni. Kijönnek onnan. Gyalázatos testbe fognak kijönni azok, akik elmennek a kárhozatra. De dicsőséges testbe fognak kijönni azok, akik Jézusba vetett hitben haltak meg. Ahogy mondtam nektek már egyszer, Németországban járkáltam egy temetőben, általában mindenhol elmegyek a temetőkbe, körülnézek, hogy mi van ott. És ott vannak egyik-másik síron csodálatos hitvallások. Voltak ilyen kis, egész picike kis sírkövek, sveszterek nyugodtak ottan, beteggondozó evangélikus nővérek. Rá volt írva, itt várja Krisztusát. Másikra rá volt írva, innen fog feltámadni. Én hiszem, hogy nem ilyen formális feliratok voltak ezek, hanem tényleg kifejezték azt a hitet, ami ezekbe a valaha élt nővérekbe, hívő egyszerű asszonyokba benne lakott. Amikor Jézus jön, föltámadunk. Itt várjuk, hát igazán nem itt várják, de testük ott várja Krisztust. Olyan jó, testvérek, így gondolkoznunk erről, hogy majd Jézus egyszer visszajön. Megvallottuk egyébként az apostoli hitvallásban, hogy hiszem az Úr Jézusról szóló részben, hogy eljön ítélni élőket és holtakat. A keresztény ember hiszi, hogy Jézus eljön ítélni. Egyszer megjelenik az ég felhőivel, dicsősége angyalaival, hogy elmondta, és megtartja az utolsó ítéletet. És akkor az előtt valamivel, nem tudjuk, hogy hogyan, nem részletezi ezt a Biblia, testvérek, sok minden nem részletez, mert nem kell tudnunk, nem is értenénk valószínűleg. Föltámad az összes halott, és úgy állnak az ítélő Krisztus elé, és úgy mennek el utána majd ide vagy oda. A feltámadással kapcsolatban, testvérek, tudnélik ennek időpontjával kapcsolatban, még az 1 Tesszalonika 4-et emelném ki, mert ott Pál apostol azt húzza alá, hogy a hívők is egyszerre jutnak hozzá a dicsőséges testükhöz. A hívők is egyszerre jutnak hozzá a dicsőséges testükhöz. Tehát akik akkor élnek majd az emberi történelem folyamán, amikor Jézus visszajön, azokról az emberekről azt mondja az apostol, hogy nem halnak meg, hanem átváltoznak egy szempillantás alatt. A halandót elnyeli az örökkévaló. A testük egy pillanat alatt átmegy ebbe a magasabb rendű anyagi formába. Megtisztul a lelkük is, testük is, és megdicsőítetnek. Pál azt mondja, hogy ő vágyna erre, hogy ezt átélje, mert akkor nem kéne a halált átélni, amikor elválik egymástól a test és a lélek. De azt mondja Pál, hogy amikor Jézus visszajön, akkor ott nem csak az akkor élő, hívő emberek, istenfélő, Krisztus követő emberek változnak át, hanem halottak is, a Krisztusban hívő halottak is akkor fognak föltámadni, és nyernek el egy dicsőséges testet. És azt mondja Pál, hogy senki nem fog senkit sem megelőzni a feltámadással. A dicsőséges testhez mindenki ugyanakkor fog hozzájutni. És én teszem hozzá, hogy ha az így van, akkor ugyanabba az órába fognak a dicstelen testhez is hozzájutni az istentelen halottak. És ez pontosan így van az Bibliában, testvérek, és ezért át kell húznom azt az elképzelést, hogy több feltámadás van. Van egy ilyen eszkatológiai, több eszkatológiai nézet van, a végidőkre vonatkozó több ilyen elgondolás. Én azt mondom, nyugodjunk meg abba, hogy nem több feltámadás van, hanem csak egy. Amikor jön Jézus az ítéletre, és feltámadnak a halottak. Az akkor élők átváltoznak, arról most nem akarok beszélni. Az halottak viszont az Isten hitben meghalt halottak, a Krisztus követő is feltámadnak dicsőséges testbe, és mennek az örök életre, és az istentelenek is feltámadnak, hogy elmenjenek az utolsó ítélet utána az örök halára. De ez az óra, testvérek, ez az emberi történelemnek a záró aktusa, ennek a mostani emberi történelemnek a záró aktusa, ez el fog jönni. Eljön az óra, melyben mindazok, mondja Jézus, mindazok, akik a koporsókban vannak, mindegy, hogy hívő vagy nem hívő, meghallják az ő szavát, és kijönnek. Az utolsó pontról is egy pár szót, kitámasztja fel a halottakat. Tudnélik, a nagyon fontos dolog, testvérek, hogy ez nem semmi erőt igényel, nem semmi hatalmat igényel a halottaknak a feltámasztása. Tudnélik, a halottaknak a teste ott van a földbe, van, amelyik már esetleg több ezer éve ott van, már el is tűnt onnan, hogy így mondjam. Mások, ugyanezeknek a halottaknak a lelkei pedig az örökké való hajlékokba tartózkodnak, ugye? Ahogy a gazdag és Lázár történetében mondja Jézus. Tudatos állapotban vannak, az egyik lélek gyötrődik, a másik vigasztaltatik. Ezeket össze kell kötni újra a testükkel, amelyet újra kell teremteni. Itt isteni erőnek kell működnie majd, testvérek. És olyan csodálatos, hogy ez Istenben benne van, ez az erő és ez a hatalom. Megvan hozzá a képessége, hogy újjá teremtse az embert. Akár üdvösségre, akár kárhozatra. Az, hogy Isten ura a halálnak, testvérek, ezt már az is jelzi, hogy ő engedte ezt a büntetést rejánk az emberekre. De az is, hogy az Ószövetségben is látjuk sokszor, hogy a proféták ugye az Istenhez fordulnak, amikor valamit akarnak a halállal szembe. Ugye ott van a történet, Illés története, amikor a sareptai özvegy fia meghalt, és jön a proféta, és mondja neki az anya, hogy mi történt. És akkor Illés proféta bemegy a szobába, és imádkozik. Azért imádkozik, mert tudja, hogy ő itt a halállal szembe erőtelen, tehetetlen, de Isten nem az. És mit mond Istennek? Én, Uram, Istenem, térítsd vissza egy gyermek lelkét ő belé. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és visszatért a gyermekbe a lélek, és megélett. Olvassuk. Mert Istennek van erre hatalma. Ő mi immenzis, mérhetetlen hatalommal rendelkezik. Ahogy Jézus mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Az Ezékiel profétával ugyanaz történt, illetve ez Elizeus profétával. Ő is imádkozik a Sunemi asszonynak a fiáért. És ott is ugyanez történik meg. Visszaadja a gyermek lelkét Isten. És az Úr Jézus Krisztus, amikor itt járt a földön, akkor majdnem ugyanott, ahol Elizeus visszaadta a sareptai özvegy fiának az életét, illetve hát Isten adta vissza általa, ugyanott Jézus visszaadja a naini ifjúnak az életét. Földrajzilag majdnem ugyanazon a helyen. Jézus jön, találkozik a halottas menettel, és demonstrálja isteni erejét azzal, hogy szól a gyermekhez, a fiatalemberhez, és föltámasztja a naini ifjút. Aztán föltámasztja Jézus Jairus leányát. Megmutatja ezekbe az esetekbe, Lázár esetében is, hogy ő neki hatalma van a halál fölött. Mert ő maga az élet, mondja. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Én erősebb vagyok a halálnál, mondja Jézus. De testvérek, igazából Csodálatos, amikor Jézus Krisztus maga is föltámad a halálból. És igazából a szónak a legszorosabb értelmébe véve ezt mondjuk feltámadásnak. A többi esetekben, akár az Ószövetségbe, akár az Újszövetségbe, azok a halálból visszatért valakik, azok mindig ugyanebbe a testbe tértek vissza, amiben voltak. Jézus az első, aki mikor kijön a sírból, ugyanabba, de mégse ugyanabba a testbe jön ki, mert megdicsőített formában van már az a test, amiben Jézus kijön. Megdicsőített formában, megdicsőített minőségbe. Testvérek, egyedül Isten, egyedül Krisztus képes arra, hogy ezt megtegye, tudnélik, hogy feltámassza a halottakat, de ő képes erre. Krisztus egyszer már feltámadta halálból. Az Isten egyszer már föltámasztotta a szó szoros értelmében az ő fiát a halálból. Másokat is föl fog támasztani. Legyünk efelől teljesen nyugodtak és ebben biztosak. Akár egyet ért ezzel valaki, akár nem ért egyet, akár elhiszi, akár nem hiszi, akár elfogadja, akár nem fogadja. A Bibliában itt van, a történelemben megtörtént. Az Isten, a Krisztus képes a halottak föltámasztására, és meg is fogja ezt tenni az ő ígérete szerint. Ehhez a végtelen hatalommal rendelkezik. Nekünk, testvérek, ez egy, az az igazság, hogy elég megalázó dolog. Már ez az egész halál kérdés. Mert ugye mi itten küszködünk a halállal jobbra-balra, próbáljuk valahogy legyőzni, meg elodázni, de maximum elodázni tudjuk, elhárítani magunk fölül nem. És ez megaláz bennünket, hogy valaki erősebb nálunk, a halál erősebb nálunk. Összetör bennünket, testvérek. Mi olyan magabiztosak vagyunk, olyan nagyoknak képzeljük, olyan erőseknek képzeljük magunkat mindig. Nem akarunk gyengék lenni, nem akarunk erőtlenek lenni, nem akarunk rászorulók lenni. Mi nagyok vagyunk. És akkor jön a halál. Szembe se akarunk vele nézni. Ott állnak a temetésen, az emberek szívják a cigarettát, beszélgetnek, miközben folyik a temetés. Mert még a sírt meg se akarják nézni. A halottat meg se akarják nézni. Nem akarnak a halállal szembesülni. Én hagyom, megmondom őszintén, testvérek, hagyom ezt a dolgot, amikor ott vagyunk a sírnál, sok lelkész elkezd énekelgetni. Hogy ne hallják az emberek, hogy kopog a koporsón a göröngy. Én nem éneklek. Azt mondtam, nem fogok énekelni. Ha istenfélő embereket temetünk, akkor éneklek. De ha istenteleneket, csak hadd hallják a göröngyöket. Legalább tudatosuljon bennük, hogy meg kell halni. Egyszer ő is oda kerül a koporsóba. Akkor aztán csönd szokott lenni. Megaláz minket, és azért is eszünkbe juttatja az Isten, meg a bűntestvérek, aminek az ítélet ez a halál. Nagyon jól tudják az emberek, ez ítélet rajtunk, testvérek. És hiába erőködünk, elviszi a férjünket, a feleségünket, a gyerekeinket, és érzékelteti velünk, hogy semmi vagy ember. Semmi vagy. Erőködhetsz jobbra-balra, de Isten nem semmi. Isten legyőzte a halált, és legyőzi a halált. Azt mondja Jézus, én feltámasztom az utolsó napon, aki ő benne hisz, a dicsőségre. Voltak éppen, még egy dolgot hadd pendítsek itt meg, de azt is csak röviden, hogy tudnélik, az érdekes, hogy az apostoli hitvallásnak a harmadik szakaszában, a Szentlélekről szóló szakaszban olvassuk a hívők feltámasztásának a tényét. Ugye azt mondtam, hogy Isten támasztja fel a halottakat, azt mondtam, Jézus támasztja fel a halottakat, most tegyen még hozzá, a Szentlélek támasztja fel a halottakat. Azért van itt, testvérek, a Szentléleknek a részében a halottak feltámasztásáról szóló üzenet, mert a Szentléleknek is szerepe van a holtak föltámasztásába. Gondoljatok csak vissza már Ószövetségbe, és ott van az Ezékiel könyvének a 37. részében a nagy látomás, amikor lát egy völgyet tele csontokkal, holttest maradványokkal, és mondja Isten neki, profétálj, te proféta. És profétálj az azt, hogy a négy szelek felől jöjj elő lélek, és profétál a proféta, és megszólal, és a Szentlélek jön, és megeleveníti a csontokat, és inak rakódnak rájuk, és izmok rakódnak rájuk, és hús rakódik rájuk. És megelevenedik az egész csereg, holt csontsereg. A léleknek, testvérek, döbbenetes ereje van, ugyanaz, mint az Istennek, mint a fiúnak az ereje. És ez, hogy föltámasztja majd a halottakat Isten vagy Krisztus a lélek által, ez a lélek megszentelő munkájának lesz az utolsó állomása. Ugye a Szentlélek az, aki minket kihúz a bűnből, aki újjászül, aki hitre segít, aki megszentel minket, és aki utána a halálból is föltámaszt, és befejezi rajtunk a megszentelésnek a munkáját. Csodálatos dolog ez, hát azt mondhatnánk összefoglalóan, hogy a Szent Háromság Isten műve a halottak föltámadása. És ő képes erre. És ígéretei szerint meg fogja ezt tenni, mert hűséges Isten. Ezzel fejezzük be, testvérek, azt mondjuk tehát a hitvallásban, hogy hiszem a test feltámadását. De nagyon fontos értenünk, hogy a boldog feltámadásnak a titka az, hogy mi a földi életünkbe, ebbe a 20-30-50-70 évbe higgyünk az Úr Jézus Krisztusban. Higgyünk az evangéliumban, és legyünk Jézusnak a követői, az ő akaratának a követői, és legyünk így Istennek a gyermekei. És cselekedjük azt, amit ő kíván tőlünk, és kerüljünk, amit ő nem kíván tőlünk. Isten félelemben és hitben éljünk, akkor a feltámadás majd eljön, a mi feltámadásunk is, és örömmel nézhetünk elébe arra. Ha meg nem hiszünk, testvérek, akkor tudatosítsuk magunkból, hogy kockáztatjuk az örökké való boldogságunkat és békességünket. Ha nem hiszünk, akkor a kárhozat vár minket. Nem tudjuk, hogy az pontosan milyen lesz, de biztos nem lesz jó. Tűznek, tavának nevezi, meg a külső sötétségnek, meg a fogcsikorgatás helyének, meg mindenféle szörnyű nevei vannak ennek az állapotnak, amiben az istentelen emberek a feltámadás után jutnak. Hát kell ez valakinek? Nekem nem kell. Én nagyon elgondolkoznék ezzel mindenkinek a helyébe, hogy hol akarom én tölteni a kis földi nyúlfarknyi életem után az örökké valóságot. Hol? Ha az Isten országába, a megdicsőített anyagi világba, akkor éppen itt az ideje, hogy szembesüljek ezzel a Krisztussal, és komolyan elkezdjek vele foglalkozni végre. Mit tett ez értem? Miért tette azt? Hogy volt ez az egész, amiről itt az úrvacsora is mindjárt beszél? Mi ennek a jelentősége rám nézve? Mélyüljetek el ebbe, és ne nyugodjatok, amíg el nem tudjátok mondani, hogy hiszem az én megváltóm él, és utoljára majd az én porom fölött is megáll, és majd meglátom akkor az Istent. És ott leszek az ő országában. Adja az Úr testvéreim, hogy teljes szívvel és örömteli reménységgel tudjuk mondani az apostoli hitvallásnak ezt a kitételét. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a keresztjén Anya Szent Egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát és testünknek feltámadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, aki mindenható vagy. Neked semmi nem lehetetlen. Nem volt lehetetlen megteremteni a lelkünket és ezt a testünket sem. És nem lesz neked lehetetlen majd, hogy a Jézus Krisztusban hívő embereket is új emberré teremtsd. Köszönjük néked, hogy hatalmas vagy megtisztítani lelkünket, és megtisztítani testünket is, és megdicsőített állapotba hozni. És köszönjük, hogy ezt nem csak egy emberrel vagy képes megtenni, hanem képes vagy az egész világgal megtenni, az egész teremtettséggel. És köszönjük, hogy mivel nem csak hatalmas vagy, hanem hűséges is, ígéreteidet betartó Isten, ezt meg is fogod cselekedni. Köszönjük néked, hogy biztosak lehetünk abban, hogy egyetlen ígéreted sem marad betöltetlen és teljesítetlen. És áldunk azért, mert szeretsz minket annyira, hogy nem csak fiadat adtad értünk, hanem betartod nekünk tett ígéreteidet is. Áldunk azért a reménységért, amivel mi a sírunkba nézhetünk. Oda nézünk, Urunk, látjuk talán a sírgödröt, a koporsót, vagy az urnát, látjuk a síremlékünket talán már. De köszönjük te néked azt, Urunk, hogy mi túlláthatunk ezen, és tudhatjuk, hogy csak egy ideig lesz ott a mi testünk, mert kijövünk onnan, mint ahogy te is kijöttél a sírodból, Jézusunk, megdicsőített állapotban, formában. Köszönjük néked azt az ígéretet, hogy mi is ugyanúgy fogunk feltámadni, a benned hívő emberként éltünk s haltunk. Segíts, Urunk, bennünket, minnyájunkat, hogy higgyünk te benned, kövessünk téged, aki múlik az, hogy milyen állapotba töltjük az örökké valóságot, hogy hol töltjük az örökké valóságot. Segíts értenünk ezeket a dolgokat, amennyire csak lehet, de segíts mindenek előtt te benned hinni, neked adni a szívünket, drága megváltunk, és követni téged. Újíts meg bennünket ezekben a dolgokban, és áld meg szívünkbe mindazt, amit ma is tanítottál nekünk. Kérünk, légy azzal a családdal, akinek gyermekét megkereszteltük. Nagyon kérünk, hogy adjál Andrásnak és Ilikének is nagyon sok erőt, bölcsességet, szeretetet egymás iránt is, de gyermekeik iránt is. Munkálkodj ezekben a gyermekekben, Urunk, mindegyik fiúban és ebben a kicsi lányban is, hogy téged megismerő, téged követő, téged szolgáló, róla tanúságot tévő emberek legyenek. Kérünk téged, hogy lelked dolgozzon az ő szívükbe, és áld meg őket. Áld meg a család többi tagjait is, nagyszülőket, testvéreket, mindenkit, aki mögöttük áll. Segíts, hogy az egész család a te áldásodban tudjon örvendezni, és téged tudjanak magasztalni mindnyájan. Köszönjük, hogy kérhetünk a betegeinkért, azokért, akik kórházakban vagy éppen már otthon szenvednek, gyötrődnek. Imádkozunk gyógyulásukért, felépülésükért, és azért, hogy hitben tudjanak beléd kapaszkodni Jézusunk. Imádkozunk szeretteikért, hogy erősítsd meg őket, hogy tudják hordozni beteg családtagjaikat, és szeretetben tudják gondozni őket. Kérünk most arra, hogy maradj velünk, és áld meg további úrvacsorai közösségünket is, nagy neved dicsőségére. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is, hogy a jövő héten bibliaóránkat megtartjuk, most már beszélgetni fogunk a napi ígéről, vagy akár erről a mai istentiszteleti anyagról is. Szeretettel hívjuk a testvéreket, a bibliaiskolánkat majd csak szeptemberben fogjuk folytatni. Egyéb alkalom most már hivatalosan nincsen, tehát se ifjúsági óra, se imaóra hivatalosan nincsen. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a gyermekhétre menő gyerekek szülei fizessék be a hátralevő részletet feleségemnél, mert erre szükség van. Úgy tudom, hogy két részletre lett osztva a gyerektábori befizetés, és hát vannak, akik még a második részlettel tartoznak. Kérem, hogy rendezzék ezt a tartozásukat. Jelentem a testvéreknek, hogy Ács Sándor presbiter testvérünk lemondott a presbiteri tisztségről, és ezt az elmúlt héten tartott presbiteri gyűlésünkön a presbitérium tudomásul vette. Isten áldását kívánjuk Sándorra is, Jutka néni további életére is, és várjuk őket szeretettel közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy megérkezett az alma, amit néhányan előjegyeztek. Aki most még nem vitte el, az vigye el az istentisztelet után. Itt van hátul, épp alá kell majd írni, hogy elvittem ezt az almát. Nem olyan minőségű, amire gondoltunk, hogy majd lesz, de hát kicsit is meg kell becsülnünk, és örülnünk kell annak. Ami rossz, az dobják ki, vagy tegyék ahova, lehet a cefrébe is tenni. Lesz belőle pálinka. De azért többnyire jó ez az alma, és azért emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát vigyék el a testvérek, amit előjegyeztek. Hirdetem a testvéreknek nagy örömmel, hogy házasulandó jegyes párunk is vagyon. Kálmán Csilla és Percel Tamás eljegyezték egymást, és készülnek az esküvőjükre, és ez az esküvő, ha Isten is akarja és éltet minket, akkor július 9-én lesz, július 9-én 16 órakor itt az újszegedi református templomban. Az esküvői szertartás után várják a gyülekezetet egy kis szeretett vendégségre itt a templom udvarán. Vegyük ezt föl a napirendünkbe, és jöjjünk el, hiszen Tamás és Csilla is gyerekkoruk óta, Tamás nem annyira, de Csilla gyerekkora óta itt van a gyülekezetben, gyerekmunkásunk és kedves családjával együtt sokat szolgálnak itt közöttünk. Készüljünk tehát örömmel, és imádkozzunk értük, és adjunk hálát értük, hogy két hívő ember köt megint Isten színe előtt örök szövetséget egymással. Tehát július 9-én 16 órakor lesz az esküvőjük itt a templomban. Végezetül még hadd hirdessem a testvéreknek, hogy a gyermekhétre és az ifjúsági hétre adományokat még elfogadunk. Ha valaki szeretné támogatni az oda menőket, akár a szolgálókat, akár a gyermekeket, akkor még adományokat erre a célra szívesen elfogadunk. Minden kis összeg jól jön, és el kell ebben az ügyben. Lehet a gyülekezetnek is fizetni, de a legjobb, ha az alapítványnak fizetjük, amelynek pénztárosa Ildikó ott ül az irodába, és szeretettel várja azokat, akik szeretnének adakozni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.